hogy a Dosztojevszki korpuszt, Dosztojevszki őrt elsősorban úgy olvassa, mint bibliai vallás történetet, a Karamazov testvére teljesen azt mondta, hogy ezek ilyen apokrif bibliai szövegek, és a Dosztojevszki világlátás, világfelfogás utolsó nagy továbbírójának, mármint megerősítő jellegű továbbírójának, ezen hagyomány beteljesítőinek és befejezőinek Andrej Tarkovszkijt tekintette, akiről gyakorlatilag ez érdekes adott, hogy a biblia felfogásával nem írt rendszeres tanulmány. Úgy gyakorlatilag Tarkovszkijról sem írt, csak éppen a Tarkovszki filmek értelmezése és átjárta az egész életművet. És hát a halálnapunknak egy ilyen vívőszála, dramaturgiai szervezőszála, egy rendkívül személyes Tarkovszki életmű olvasat. Tehát a Tarkovszki filmek nagy belső individuális szabadulás történeteiben és mozgó ikonszerű vízióiban lehet mondani, hogy teljesedik be, vagy telítődik ez a Dosztojevszkij-féle hatástörténet. Mindennek, ami most Dosztojevszkij kapcsán elhangzott, a vallásbölcseleti összefüggései pedig, hát a korabeli szintén nagy 19. század, 20. század, 20. század is átnyúló orosz vallásbölcseleti iskola rendszer adnám meg, ahonnan is a valasiféle értelmezés elsősorban az Isten osztály koncepciót emelte ki. Az orosz vallásbölcselők számára szemben az egyik legfontosabb ilyen világképalkotó modell az Isten osztály koncepció volt, itt az egyik legfontosabb bibliai szöveg, a dolgokás 24, az Isten osztályban bennetek más fordításban, közöttetek van, és az Isten osztályok koncepció azt mondta, vagy azt feltette ki, hogy Isten osztályban nem valahol elképzelendő, például a felnőttben túl, hanem itt és most a személyes szeretett kapcsolatok megtörténésében jön létre. Ebből fakadóan, ez megint a szabadságdrámai szerkezetéhez tartozik hozzá, tehát ha meg tud születni emberek között személyes szabadságból fakadó szeretett kapcsolat, akkor Isten országa alakul, teremtődik, folyamatban a mozgásban van, ha nem, akkor botrányosan sérülést szenved. Így módon, hogyha tetszik, a Dosztojevszkij regénye egy ilyen folyamatos jelenet játszódra. Tehát az üdvösség az mindig a kapcsolatokban történik meg, illetve nem történik meg. Mindez pedig a személyé válás, autóna személyé, tehát a szabad személyé válás drámai folyamatokban történik. Erről ő a következő képen írt egy tanulmányában, ez Dosztojevszkij egyik utolsó hosszú elbeszélésének, vagy nevetséges ember álma című elbeszélésének a elemzésében olvasható ez a részlet, amit egyébként annak idején töröltetlen titkos mesere 70. születésnapjára írt, aki most egyébként halt meg. Úgyhogy szeretném ezt az egész előadást az ügyelmeknek ajánlani. A következő évben hangzik ez a része. A személyé alanyávállás, mint a kezdeti pluszak isterjedelmű szó, intenzív élettelbeszélés által történő kibontása, kiterjedése zajlik le, melyben állam és valóság kint és bent határai elmosódnak. A kitörés a szóból a test a történet irányába, belső látvány felé, lendülő mozgás, belső látvány felé lendülő mozgás, és egyúttal a zsidókhoz írt levél egyik rókuszának nevében történik, nevezetesen a hit a nem látottakról való meggyőződés. Olyan hitről van szó azonban, mely nem a tradicionális értelemben vett vallásosság exaltált, ürességre függesztett semmi fülkészünk mutózkodása, hanem az effektív testiben egyben belül megpillantott, elmondhatatlanul reális látvány, de a Földön, a Földben, itt, az immanens világ mélyén a megtestesült szóvélében. Az orvosságtól a 19. század végén erősen megérített réte különös módon visszhangozza ez egy késő levelében. Már azt mondtam, nincs is itt. Csak szeretet van. A először meg kell találnunk valahol Istent, meg kell tapasztalnunk őt, mint hallatlanul végtelenül jelen való. A hitnek, a kényszernek Istennel szemben már nincs helye. Mert ekkor. A rettegés Isten előtt, mint egy héja csupán annak az állapotnak, mely legbelül nem rettegésiző, hanem tökéletességig, a mondhatatlanig, a névtelenségig érvelődhetik abban, aki elveszíti magát benne. Idáig a létegyézet. Az Istenhez tartozás, az egyesülés a végtelen másikkal, az unió misztika, bizonyos értelemben a szakadék és a távolság exaltált Isten keresésével szemben, ez az alanyávállásnak a tudatigazságának végtel az öreszménye. Az ittben, de a nem látható ittben megpillantani, az elmondhatatlan és névtelen önfeladással találkozni, ez János 17.20.21 szöveghelyének nagy görögkívülis titka, legyenek mindnyájan egy, ami te atyám bennem vagy, és én te benned, úgy legyenek egy, ők is bennünk. Vagy kéne ennek megfelelően írja, az emberben mindig rejlik még valami, amit csak ő maga gondolkozhat ki, az öntudatosodás és a nyelv szabadatosságban, és ami nem alkalmazkodik a minden külsővé idegenné változtató, személytől elvonatkoztató determinációhoz. A testben, az elbeszélés testében, mely megtestesülő történetté teszi a kezdeti szót, a teremtés kimondásában megpillantani paradox módon a láthatatlan, mint abszolút közelséget, ez a Dosztojevszkij álom. Dosztojevszkij kapcsán nagyon sok szó esett Cervantesről is. Tehát egy elég alapos dokumentum olvasás volt ezeken az órákon, amennyiben a Don Quixote című regény tekinthető egyfajta sajátos, elsősorban a humor, illetve főleg a múmia kigonyoltatás pasió történetének, mert a Don Quixote figura ez egy sajátos Jézus karakterként is értelmezhető. Ugye az a Dosztojevszkij regény, ami a legerőteljesebben teremti meg a kapcsolatot ezzel a Cervantes narratívával, az a férfi. Ugyancsak ebben a Dosztojevszkij vonzás körben, hatástörténetben és hagyománytörténetben jelentek meg a Bulgakov Mester és Margarita értelmezések is ezeken az órákon, amennyiben a Bulgakov-féle Faust parafrázis nem úgy teszi fel a kérdést, hogy a művet választjuk-e, vagy az életet, azaz a szerelmet, hanem egy Dosztojevszkij tradíciónak megfelelően a mű és a szerelem egyetlen egységben vonható. És ez ugye a Margarita önfeláldozó és szabadító tettében valósul meg a Mester és Margaritában, amennyiben a ördöggel szövetséget kötve megszabadítja a szerelmét. Igen, ám, de a Bulgakov-féle világban az ördög, Roland, Isten egyik angyala. És ebben az olvasatban ő nem egy tagadó és bukott angyal, hanem egy egységes világban az angyala, amennyiben Roland azt mondja a Lévi Márténak, aki őt vádolja, hogy te ugye mindig ez a zavaró, koskodó figura vagy, neki azt válaszolja Roland, hogy hát különféleképpen beszélünk, de ugyanarról beszélünk. És hát sokat elmélettem valassa a Bulgakov értelmező óráit örökletre megfogalmazását, amennyiben a Bulgakov Mester és Margaritája az evangéliát, Mihály-ilát volna, tehát a Mihály-ültől való ötödik evangélium. Elkezdtem mondani, és aztán elveszett ez a szám, hogy természetesen ennek az ortodox test és szerencetikus bibliai gondolkodásunknak is megvannak a maga sötét lehetőségei. Gondoljuk arra, hogy ez a fajta gondolkodásmód hogyan pervertálódik és hogyan folytatódik a bolsevik diktatúra, például a halott kultuszában. Tehát, hogy a mindenkori fővezér testét konzerválnunk kell, és azt mindegy rituális tisztelet tárgyává teszünk, tehát nem mazulom. Ez egy nagyon erőteljes ortodox testcentrikus hasonlóképpen lehet az egész bolsevik diktatúra totalitárius gondolkodását egyfajta biblikus szabadulás történet perverziójaként értelmezni. Ezeken az órákon nagyon sokszor jelent meg a totális diktatúrák értelmezésének lehetősége. Miért? És nyilvánvaló azért, mert bizonyos szövege kontextusaként ezeket feltétlenül kezelni kell. Például Kutatómester és Margaritáját nem lehet értelmezni a szövegben folyamatosan jelenlevő diktatórikus légkör értelmezése nélkül. Hasonlóképpen Pirinszki Auschwitz verseit vagy más típusú járásokat nem lehet értelmezni megfelelő Auschwitz esemény értelmezése nélkül. És hát ezekben az értelmezésekben nagyon-nagyon teljesen beletartozott a biblikus szabadulás történet perverziójának lehetősége, nevezetesen. Ugye ez egy állandóan visszatérő kérdés szokott lenni, hogy miért is foglalkozik a 20. századi irodalmi gondolkodás, a művészeti, európai művészeti gondolkodás kitüntetett témaképpen az úgynevezett Auschwitz eseménnyel. Tudatosan nem használom a holokauszt szót, amennyiben ez egy nagyon ősi szakrális tartalmú szó. Ugye a holokauszton azt jelenti, hogy egészen elégő áldozat. Egy rendkívül ősi, a zsidó kereszténységet jóval megelőző áldozati forma, amikor is a bármilyen istenségben bemutatott áldozati lényt teljesen elégették, tehát semmit nem tart vissza magának az áldozatot bemutató. Most számos kultúrfilozófus gondolja azt, hogy ez nyilvánvalóságnak a konkrét nyelvhasználatát nem formás értelme, ez csak egy elméleti modell, hogy arra, tehát emberi halálok tömegek szintű előállítását egy nagyon mélyen szakrális kontextusú szóval illetni, hát nem egészen problémamentes elméletileg. Ezért nagyon sokan használják a holokauszt, mert az Auschwitz esemény, hogy egyszer az Auschwitz-ot magát mindent akarják. Most ez egy visszatérő, még egyszer mondom, visszatérő probléma szokott lenni, hogy miért van ennek kitüntetett szerepe. Ez a kérdés ezeken az órákon mindig a bolsevik diktatúra kontextusában került elő, amelyben bolsevik diktatúrának a nagy narrációja önmagáról, a nagy elbeszélése önmagáról értelmezhető úgy, hogy ugye van egy biblikus történet, ami azt mondja, hogy a messiás kivezeti a szolgasság földjéről az ő választott népét, az ígéret a szabadság földjére, a fejjelentése. Most ezt a történetet lehet úgy pervertálni, hogy ez a szabadulás itt és most történik meg, nem a személyközi kapcsolatokban, létrejövő vagy létrejövő Isten országában, hanem itt és most, és ezt egy elit csapat fogja végigcsinálni, akit speciális hívnak, hogy a párt. Ha nagyon akarjuk, mi kiválasztottunk egy messiást is, hogy a pártnak az ő minden tudó és mindenható beszélét. És egy pillanat alatt ott vagyunk, hogy az Isten masszáló koncepció megvan, továbbra is megvan, csak egy pervert párt kifordított formában. És egy olyan kultúra, amelyik nagyon mélyen szocializálódik ebben a történetben, az nagyon könnyen rávehető ezen történet csúsztatott interpretációjára. Na most nyilvánvalóan, hogy legalábbis eddig szerint, majd ha kell, a kollégáim, mert többet foglalkozik történelmi filozófiával. Eddigi tudomásunk szerint mindenféle totális diktatúra, amely tömeggyilkossággal foglalkozott, igényt tartott arra, hogy valamilyen szellemi jellegű narratívát, valamilyen önigazoló nagy történetet megalkosson magában. Kicsit kertészébe szokott volt a tárgyal, természetesen ezek hazugságok voltak. De az igény, hogy kell valamit mondani, amivel szellemnek is igazoljuk magunkat, ez mindig megvolt. Ezt úgy is meg lehet fogalmazni, hogy viszonyultak valahogy ezek a totális diktatúrák, elvileg van szellemi oldala is. Ezért azt sürgősen áldozunk, de számolunk ezzel. Na most eddig is, szerint a náci diktatúra az egyetlen, aminek a hivatkozási alapja az a test közvetlensége, tehát az árja a test közvetlensége volt, és a szellemi hivatkozás, akár hosszú szellemi hivatkozás is egész egyszerűen kiiktatja. Ilyen módon nyilvánvalóan nem a praxis jövő, aki a miért is kérnék, hogy hol hányi tervét, amit ti ezt kérdődésre másik. Tehát nem a praxis szintjén, hanem elmélet szintjén. Náci diktatúra egy speciális szituációban van, amiben nem hazudik az ember szellemi természetére vonatkozóan, hanem azt mondja, hogy ez nincs. Metaforikusan megfogalmazva, mi kultúrában a náci diktatúráról tudjuk pillanatilag eddig egyedül azt, hogy azt mondja, hogy a bibliai szövetségnek a koncepciója is felszámolható. Sőt, felszámolható. Így módon vannak olyan költők és filozófusok, akik Auschwitz tüzét, most ezt metaforikusan használom, úgy értelmezik, hogy ez az a tűz, amiben a Biblia égetetik el. Mindenről így ír Balassa Péter Szabadban című kötetéről. A nácizmus megtörténése valóban kinyilvánított felmondása egy szerződésnek, abszolút nulla pont, ettől kezdve minden más lesz és lett, és ennek állandó utására nem lehet lemondani. A döntő különbség hangsúlyozom az, hogy a bolsevizmus, hamisítás, hazugság és becsapás útján hivatkozik valami összemberi tradícióra, valahonnan nevezeti magát, csak hogy ennek az államnak nem csak megtévesztő, de reguláló, kötelező, korlátozó ereje is volt. Nem a gyakorlatban. A gyakorlat ugyanaz, vagy akár rosszabb is volt. Hanem azáltal, hogy nem mondta ki normatíve a totális érvénytelenedést. A bolsevizmusnak egész szörnyű története folyamán magyaráztatnia kellett. Hirdetnie kellett, hogy ő a szerződés beteljesítője, ő az eljövetel. A nácizmus kimondja, megcselekszi a törvény, a tíz parancsolat, a szerződés nem létezését. Éppen ezért kell továbbra is ragaszkodnom ahhoz, hogy a filozófiailag levezetett, vagy legalábbis értelmezett tények, nem pedig a filozófiát tanított tények vizsgálata az egyedül szellemnek nevezhető magatartás számomra. Egyszerűen azért, mert fel kell tenni, hogy vannak parancsolatok, van törvény, van szerződés. Ember és Isten, ember és ember, kinek minden cím között. A párbeszéd felmondása, mondjuk így a csipkebogor jelenet kiröhögése, még szerinte le van vezetve ahol, amit tagad. A párbeszéd nem létének bejelentése, nincs levezetve semmiből, nem szerinte, innen nincs sem a hangságot.